példa, csak ugye ez azokban, akik nem tartoznak ez alá, olyan nagy örömet nem fog okozni.
Majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Kíváncsian várjuk, hogy hogyan indulnak neki a tavaszi munkáknak április elejétől. Természetesen a műsorban majd be fogunk számolni arról, hogy mi lett a történet vége. A vendégeimnek köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltak. A hírek után folytatjuk a műsor, de már egészen más témákkal. Maradjanak velünk.
Egyébként a Menedzserek és Döntéshozók magazinja
minden kedden 12 órától.
Itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Neumann Gábor. Közlekedési hírek.
Meghibásodott autó akadályozza a közlekedést a Vidám Park közelében az M3-as kihajtójánál a Lágymányosi híd felé, tudta meg a Klubrádió etelétől.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy, jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Országos listát állíthat az MDF. Az Országos Választási Iroda honlapja szerint nyilvántartásba vették a párt hetedik területi listáját is, így országos listát állíthatnak. Ezt megelőzően Retkes Attila SZDSZ elnök és Herényi Károly az MDF elnök helyettese bejelentette, hogy megszületett az egyesség az MDF fővárosi listájáról. Dávid Ibolya közölte, hogy délután benyújtják a fővárosi listát is. Ezt Bokros Lajos vezeti, és Debrecen József áll a második helyen. Egyik listán sem szerepel viszont Csapody Miklós. A képviselő jelölt még szombaton jelentette ki, hogy kiszáll a küzdelemből, amiért nem került fel sem az országos, sem a budapesti listára. Ez azt is jelentheti, hogy az MDF nem tud budapesti listát állítani. Csapody Miklós délutánra ígérte végleges döntését. Nem használhatja az EGRI nevet a Vince Borászat Kft. Így döntött Egerváros hegyközségének választmánya. Három évre tiltották el a termékjelzés használatától Vince Bélát, jelentette be a hegybíró. A szankciót jelentős kötelezettségszegés miatt szabta ki a testület. A történtek előzménye, hogy a természetesnél több mint kétszer annyi glicerin talált a borminősítő igazgatóság szeptember végén a Vince Borászat által vizsgálatra beküldött mintában. A műszeres vizsgálat kimutatta, hogy minden esetben szintetikusan előállított glicerinnel próbálták a bort testesebbé tenni. Nem mentek el az MSZP-s képviselők a Költségvetési Bizottság ülésére, ahol a széndioxid kvóták eladásának körülményeiről faggatták volna a környezetvédelmi minisztert. Szabó Imre egy vidéki eseményre való hivatkozással Molnár József kabinetfőnököt és Faragó Tibor szakállamtitkárt küldte maga helyett. Határozatképtelenség miatt beszélgetéssé alakult a bizottsági ülés, ahol a kabinetfőnök elmondta, hogy 7000 egység magyar kvóta került vissza egy hiba miatt jogszerűtlenül a párizsi tőzsdére. A Fidesz vizsgálatot követel, és felszólította a kormányt, hogy ne adjon el több kvótát. Szigorították a devizahitelezés feltételeit Ausztriában. A pénzügyi felügyelet új iránymutatásában leszögezte, hogy csak olyan esetekben nyújtható külföldi fizetőeszközben felvett hitel, amikor az ügyfél az adott devizában kapja a jövedelmét, illetve ha megfelelő összegű megtakarítása van abban a pénznemben. Ezzel azt akarják elérni, hogy csökkenjen az osztrák devizahitelek aránya, amely kivételesen magasnak számít az euróövezetben. Sport. Kásás Tamást választotta az évtized legjobb vízilabdázójának a Nemzetközi Úszószövetség januárban indult új lapja. A FINA Aquatics World magazin februárban hirdette meg a választást. A 202 tagország szakszövetségei, valamint a legtekintélyesebb szakírók adhatták le voksaikat 9 kategóriában. Vízilabdában a három olimpiai aranyat nyert magyar válogatott legjobbjai uralták a voksolást. A győztes Kásás Tamás mögött Biros Péter lett a második, és érkezett szavazat Benedek Tiborra is. Végül az időjárásról. Délen borús, esős, északon változóan felhős idő várható a délután folyamán. Délnyugaton 10, keleten 18 fok köré emelkedett a hőmérséklet. Holnap is hasonló idő lesz, szerdától azonban meleg, nagyrészt derült időre számíthatunk. A hétvégén erősen felhős, esős idő valószínű, és visszaesik a felmelegedés is. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
Hogy ott hamarabb kell fel a nap, s hamarabb is nyugszik, mint nálunk, az mindannyian tudjuk. De hogy a két időpont között mi minden történik, hogyan gondolkodnak, élnek, szeretnek vagy gyűlölnek a távol-kelet talán legizgalmasabb országában, csak azt tudja, aki hosszú éveket töltött Japánban. A Dobszerda következő vendége, Ferber Katalin, történész közgazdász, dolgozni, gyógyulni és férjhez ment Japánba. Könyvet is írt róla. És hogy miért jött vissza, arról is beszélünk majd. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia bele együtt várja önöket.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
A húsiparban még mindig érezteti hatását a válság. Erre utal az is, hogy sok helyen még meg sem kezdődtek a bértárgyalások, és a kollektív szerződésekkel is bajok vannak. A húsipari dolgozók szakszervezete ezért március elején sztrájkbizottságot alakított. A telefonál Kapovári József, a húsipari dolgozók szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is mindenkinek!
Mekkora a baj? Tényleg olyan nagy, mint ahogy ez így kívülről látszik?
A húsiparban a szokásos gyakorlat az elmúlt 20 évben az volt, hogy április 1-től április 1-ig tart egy bérfejlesztési év, tehát értelemszerűen megelőzően, többnyire február, inkább március folyamán zajlanak a bértárgyalások, megkapjuk az ajánlatokat a munkáltatóktól, mi már megtettük ajánlatokat az elmúlt év decemberében, és ezt úgy szokásosan be is szoktuk fejezni legkésőbb április 1. napjára, így életbe szoktak lépni a bérfejlesztések április 1-től. Most ebben az esztendőben hát nem igazán kaptuk, a cégek túlnyomó többségén nem érkezett béremelési ajánlat. Volt olyan kísérlet, hogy majd kérjünk vissza áprilisban, és ugye néhány helyen kollektív szerződés megújítására is sor kerül, ott pedig olyan tárgyalási pozíciót foglaltak el, hogy menjünk vissza a juttatásokba, illetve a munkatörvénykönyv által szabályozott mértékekre a különböző címeknél. Tehát valóban az elmúlt évek gyakorlatához, meg az elmúlt évekhez képest sokkal rosszabb a helyzet, és ugye tavaly nálunk is, ugyanúgy, mint az ország, gondolom a munkavállalók többségénél, nem igazán volt bérfejlesztés, két cégnél, ha jól emlékszem, vissza sikerült megállapodni béremelésről.
Mit mondanak a munkáltatók, miért nem hajlandók a bérrendezésről tárgyalni, és akkor itt most én szándékosan nem a béremelés szót használtam.
Igen, köszönöm szépen. Elsősorban azzal indokolják, hogy a húsipar helyzete nem változott jottányit sem az elmúlt évhez képest, sőt, egyes vezetői kalkulációk szerint talán még nehezebb helyzetben leszünk, mint az elmúlt évben.
Így látják hát, önök is egyébként?
Igen, igazából közgazdasági nagy véleménykülönbség nincs közöttünk, tehát mi is nagyon nehéznek látjuk az ágazat helyzetét, ez már hosszú évek óta így van.
Mert hogy folyamatosan csökken
a fogyasztás, meg nagy a verseny, tehát ugye tulajdonképpen lehet látni, mint fogyasztó hallgatók is láthatják, hogy a áruházak, boltok polcain egyre több külföldi eredetű húsipari termék jelenik meg. Nagyon sokszor igaz magasabb árkategóriában, de jelenik meg olyan termék is, amely árkategóriája megfelel a hazainak, tehát nagyon erős a konkurencia. Ez az egyik oka, a másik ugye, hogy tudjuk, hogy nincs belföldi kereslet, tehát igazán nincs tövekedés Magyarországon, nyilván ez erősen kihat a mi szakmánkra is.
Nem gondolkodtak azon, hogy például a magyar terméket, mint hogy a baromfisok, külön jól láthatóan megjelöljék, mert csak azért is, mert hogyha mondjuk én, mint háziasszony bemegyek egy boltba, lehet, hogy szívesebben vásárolok magyar terméket, és ha egyből ráakad a szemem, akkor azt a terméket fogom előnyben részesíteni, amit a magyar húsipar állított elő.
Mindenképpen ez egy nagyon jó dolog. Vannak azért itt uniós korlátok is, de valóban egy jobb marketingot kellene megtervezni és végrehajtani, hogy a fogyasztó a mi termékeket válassza. Tehát valóban egy ilyen irányú, erőteljesebb marketing jó lenne, de ezzel együtt végül azért a kereskedők politikájától is nagyban függ, hogy milyen pozícióba kerülnek a magyar húsipari termékek. De a trend az az, hogy nem csak a húsiparnál sajnos az egész, szóval talán az egész élelmiszerben igaz, hogy tetten érhető, hogy folyamatosan veszítettük az EU belépés óta, nem hogy piacot nyertük volna, hanem a hazai piacot veszítettük el egy jelentős százalékban.
Nagyon elkanyarítottam a beszélgetést, úgyhogy térjünk akkor igen. vissza arra, hogy ön a beszélgetésünk elején azt mondta, hogy a szakszervezet még a múlt év végén javaslatot tett a bérrendezésre. Mit tartalmazott ez a javaslat?
Igen, két fő momentuma volt. Egyik, adtunk egy mértéket. Általában 6,5%-ot jelöltünk meg. Azért a cégek helyzetét is figyelembe veszük, volt olyan cég, ahol egy picit magasabbat jelöltünk meg, de a jellemző 6,5%, azzal az indoklással, hogy tavaly igazán nem volt bérfejlesztés a szakmában. A másik pedig az, hogy évek óta próbálkozunk, hogy ne csak egy társaságnál, hanem a húsipar több gazdasági társaságánál legyen egy úgynevezett társasági minimálbér. Ez egy helyen momentán létezik, jelenleg a PIK ZRT-nél. Erre büszkék is vagyunk egy kicsit, hiszen ott a legkisebb bér 89 ezer forint, annyi, mint Magyarországon a legkisebb szakmunkásbér. Ez kollektív szerződésem aláírás írva, január 1-től életben van. Tehát ha valakit felvesznek a szakképzetlenem, és 89 ezer forint a legkisebb bér, amivel felvehetik, és azt szerettük volna elérni, ez többek között javaslatokban szerepel, hogy ilyen társasági minimálbért alapítsunk meg a többi húsipari cégnél is. Ez volt mondjuk a két lehető, és ugye szerettük volna azt, hogy talán előrehozni a bérfejlesztés határidejét, de tudjuk, hogy ennek van egy objektív nehézsége, az, hogy az első két hónap mindig nagyon gyenge a húsiparban.
Akkor kevesebb húsz?
Kevesebb, valahogy úgy alakult ki. Valószínűleg ez még régen jött, valószínűleg még amikor a háztáji vágások nagyobbak voltak, de január-február az mindig gyenge. Esetleg exportnál elképzelhető, hogy valakinek jól sikerül az első két hónap, de a hazai piacon az első két hónap gyenge, a húsvéti időszak kezdi meg a fellendülést a szakmának, tehát hoz egy kicsit jobb piaci pozíció.
A sonkával elkezdődik
így
a fellendülés.
A sonkával, meg egyáltalán valahogy tehát tavasszal az étvágyunk is megjön. Még annyit szeretnék elmondani, hogy azért pont mielőtt ugye a rádió megkeresett, csináltam egy gyors körképet, hogy azért valami mozdul, nem minden cégnél, de azért vannak biztató jelek, hogy ahol eddig nem kezdődtek meg, a közlemény kiadása volt a elmúlt másfél hétben, megkezdődtek a tárgyalások, lesz javaslat, tehát valami megmozdult azért a szakmába. A nagy bajunk, amiről szeretnék beszélni, kihasználni a rádió nyilvánosságnak, a kollektív szerződések.
Erre is akartam kérdezni, hogy tényleg mi a helyzet a kollektív szerződésekkel?
A probléma az, hogy ahol letelt, vagy olyan helyzet alakult, hogy meg kell újítani valaki különleges helyzetek, ott kísérletet tesznek, általában a kollektív szerződéseinkben nincsenek olyan fenomenális eredményeink, de azért mindig jobbak egy kicsit a pozíciók, mint a munkatörvénykönyvben szabályozott pozíciók. Gondolok itt a túlmunka díjazására, a munkaközi szünetre, vagy különböző juttatásokra. Tehát sikerült az elmúlt 20 évben elérni azt, hogy azért jobbak a kollektív szerződéseink, mint amit a magyar törvények előírnak. És hogy probléma az, amiért a közleményben is ezzel foglalkozunk, hogy most van a kísérlet, hogy a nehézségre való hivatkozással ezeket a pozíciókat rontanánk. Tehát azt javasolják, hogy elég a műszakpótlék, tehát a munkatörvényben meghatározott mérték, vagy az eddigi mértéket felezzük meg, tehát vegyünk el belőle mondjuk 20%-kal jobb volt, mint a törvény, akkor ne legyen jobb csak 10%-kal. Tehát az, hogy az igazából effektíve jövedelem elvételt jelent az emberek. Tehát ezt nem igazán akarjuk tudomásul venni. Tehát jó néhány ponton egy ilyen szándékot érzékelünk. Nem is az, hogy nem akarják velünk megkötni, vagy nem akarnak kollektív szerződést, csak nagyon le akarják nullázni, tehát nagyon a törvény szintre, hát ha csak a törvényt akarjuk, akkor nem kell kollektív szerződés. Hát az a lényege, hogy kicsit jobba a kollektív szerződés, mint amit a törvények előírnak. Ez az egésznek a lényege. Ha visszamenjünk, akkor nincs értelme az egész kollektív szerződésnek. És a másik oldalról, ami szinte egy törekvés, hogy az emberek számára számtalan nehezítő pozíciót gondolok ilyenre, hogy a rendkívüli felmondás szabályainál egy egész táblázatot sorolnának fel, hogy mi mindenére lehessen az embereket kirúgni azonnal mindenk nélkül rendkívül felmondásra. Most ezt se igazán akarjuk tolerálni. Tehát egyik oldalról az, hogy mindenért ki lehessen rúgni az embereket színre szóra, rendkívül felmondásra, másik oldalról adjunk az eddigi jövedelmi szintekből a válságra való tekintettel, és a legfontosabb, úgy látjuk, hogy ha ezek a jövedelemelvételek bekövetkeznének, jótányit sem javulna az adott cég helyzete. Tehát nem ezen múlik az adott társaság versenyképessége, piacon maradása, hanem egész más tényezőkön. Gazdasági okai vannak.
Azok az indokok, amelyeket ön az előbb felsorolt, gondolom, hogy ezek vezettek el oda, hogy megalakították a Strike Bizottságot. Sok minden lóg még a levegőben. Készülnek sztrájkra?
Tulajdonképpen ez egy sztrájkészültséget jelent, elhatároztuk, néhány napot adtunk még ott, ahol nem volt javaslat, tehát a jövő hétre úgy számolunk, hogy talán mégiscsak érkeznek javaslatok a tárgyalásra vonatkozólag, és amennyiben nem a következő, és nagyon világos, ha nem következik be ez a tárgyalási kezdeményezés, akkor megalakítjuk a helyi sztrájkbizottságot, és megkezdjük a szavaztatást. Mielőtt a szakszervezet elkiabálja, hogy sztrájk, azelőtt megszavaztatja a tagságát, de mi az egész dolgozói kört meg szoktuk szavaztatni, hogy hogy áll ehhez a kérdéshez. És tőlük függ. Ha megvan a megfelelő támogatás, akkor beszélünk valódi sztrájkra, akkor nyilván megvan a forgatókönyv. Ha az emberek más felhatalmazást adnak, vagy más kezdenek, azt szerint cselekszünk.
Azt mondta, hogy most még van egy bő hét.
Így van.
Mennyi esély látszik a jó egyességre, hogy addig megkötünk?
Én úgy látom, hogy például most, hogy beszéltem két nagy céggel, úgy tűnik, hogy lesz javaslat jövő héten, leülnek kollektívba is, van egy kompromisszumkészség, tehát én biztatónak látom, hogy talán el tudjuk kerülni. Nem biztos, hogy mindenütt, de hogy többségében akkor azért el tudjuk kerülni. Alapvetően mi is tárgyalásban ők érdekeltek, de azt gondoljuk, hogy a másik félnek is tisztába kell lenni, és valamit adni kell az embereknek. Tehát két év szüke után, meg amúgy is rossz a helyzet, tehát valami kis motivációt kell, hogy adjanak az embereknek, ez az álláspontunk.
Kapuári Józsefnek, a Húsipari Dolgozók Szakszervezete elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre.
Én is köszönöm.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Reklám.
Segíts! A gyermekre nem halálos betegség.
Kérjük, hogy adója 1%-ával ön is segítse a Gyermekráp Alapítványt. Segítsen! Egy fillérjébe se kerül.
Köszönöm, hogy segítettél.
www.gyermekrák.hu. Készült a Gyermekrák Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet megbízásából.
Reklám hangzott el. Óratrend. Középiskolásokról, nem középiskolásokon.
Minden szerdán 12 órától.
Szerkesztő műsorvezető Bencsik Gyula.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A munkabiztonság és a munkaegészségügy javításának érdekében írt alá közös nyilatkozatot a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége és a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége. Erről a közös nyilatkozatról fogunk beszélgetni a következő percekben. Vendégem a stúdióban a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének képviseletében Mandrik István és az MSOS elnöke Pataki Péter. Jó napot kívánok az uraknak!
Jó napot kívánok!
Akcióprogram elindítását is tervezik, ez nyilván egy hosszabb folyamatot feltételez. Mit tartalmaz ez?
Ezt az akcióprogramot arra terveztük, hogy valóban egy sor tevékenység induljon el. És hogy mennyire igaz ez, hogy egy sor tevékenység elindítását terveztük, a két ügyvivő, azaz az MSOS részéről a munkavédelmi ügyvivő, és az MGOS részéről szintén a munkavédelemmel foglalkozó, aki képviseli a Munkavédelmi Bizottságban ügyvivői szinten az MGOS-t, már is összeültek, és az első közös feladatokat, a közös megbeszéléseket megtartották. Az egyik ilyen feladatunk ugyanis az lesz, hogy egyfajta együttműködési rendszert kell kialakítani. Ez a szoros együttműködési rendszer a jövőben azt jelenti, hogy szakértői találkozókat szervezünk, és olyan tájékoztatók rendszerét alakítjuk ki, amely a két szervezet között, hiszen az MGOS az az Országos Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldalán meghatározó szervezet, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége pedig a munkavállalói oldalon meghatározó szervezet. Mi mind a ketten azon kérdéseket, amelyek a munkavédelmet érintik, egyeztetünk, és olyan tájékoztatásokat teszünk meg, amelyek elősegítik a munkahelyi szintű pozitív gyakorlatok kialakítását. Nem az ellenségeskedést keressük a munkahelyen, hanem a munkabékét. Az, hogy a munkavédelemben, a munkaegészségügyben egy szoros együttműködés alakuljon ki. A második ilyen, ami már országos munkához kapcsolódik, hogy mindkét oldal az OEA plenáris ülésen is támogatta a munkai balesetbiztosítás önálló arrendszerének a kialakítását, és ebben gyakorlatilag a mai napon úgy tűnik, hogy kormányzati támogatást eddig nem kaptunk, csak az előkészítés tekintetében.
Mert eddig nem volt meg ennek a rendszere?
Nincs is, meg még ma sem. 2002-ben a Munkavédelmi Országos Programjában már ez meghatározásra került, azonban nem került bevezetésre. Éppen ezért ez a most a még el nem fogadott nemzeti munkavédelmi politikában is csak tervezetként szerepel, az, hogy az alapvetéseit dolgozzuk ki. Ez elég kell nekünk most menni, olyan kidolgozó munkákat kell elvégeznünk, amik megalapozzák majd ennek a balesetbiztosítási rendszernek a bevezetését. Miért fontos ez? Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a munkáltatókat azzal gyanúsítják meg, hogy ők nem jelentik be a foglalkozási megbetegedéseket és a munkai baleseteket, a munkavállalókat pedig azzal gyanúsítják meg, hogy nem mernek elmenni orvoshoz, nem merik bejelenteni a baleseteket és a foglalkozási megbetegedéseket, de hogyha lenne egy biztosító, és nem kéne becsukni a szemünket, nem lehetne akkor senkit sem vádolni, mi úgy gondoljuk, hogy ezt a rendszert kell megreformálni. Ez a rendszer megreformálása pedig azt fogja jelenteni, hogy létrehozzuk a társadalombiztosítás önálló rendszerét, a munkahelyi balesetbiztosítást. Ez tehát a második ilyen nagyon koncepcionális, nagyon fontos feladat. A harmadik, hogy a munkáltató és munkavállalói szakmai képzés irányába előre lépünk. Ennek a kereteit kialakítjuk, ez ma még folyékony állapotban van, mi úgy gondoljuk, hogy ezért sokat lehet tenni. Az egész társadalomban gond van a munkavédelmi irányú képzéssel. Közös gondolatunk, hogy a munkavállalót és a munkaadót is már a bölcsődétől kezdve föl kell készíteni a munkavédelem fontosságára, a leendő munkavállalót is leendő munkáltatót.
Magyarul szemléletváltásra lenne szükség mindannyiunkban, talán így lehetne megfogalmazni.
Ehhez szükséges az, hogy már a legelejétől kezdődően vigyük ezeket végig. És hogy mennyire rendszerbe kívánjuk foglalni ezt, a következő akcióprogrampontunk az, hogy évente értékeljük is, hogy mi történik. Ne el száz szó legyen ez. Valóban konkrét, tényleges tevékenységet kívánunk végezni a munkahelyi balesetek megelőzésére, a munkabiztonság és munkaegészségügyi helyzet javítására.
Pataki Péter, szeretett volna hozzászólni?
Igen, itt az a lényeg, hogy sokféle papírt sokan aláírtak már. Különböző látványos akciókban nagyon mutatós, amikor mi is ugye Futó Péter úrral kicseréltük ezt a dokumentumot, akkor fotók készültek. Ez egy fontos esemény, de a lényeg az a tartalom. És itt most mi arra szövetkeztünk, hogy tényleges, valódi szakmai és szervezeti együttműködés lesz, és ebből én is ezt a két dolgot tartom igazán fontosnak. Az egyik az a meglévő rendszerben az ismereteknek a terjesztése, hogy megalapozott ismeretekkel rendelkezzenek mind a munkáltatói oldalon az ezzel foglalkozók, hiszen ott azért van egy szakmai csapat a munkáltatók egy jelentős részénél, de azt is tudjuk, hogy a munkáltatók egy ennél nagyobb részénél sajnos nincs meg ez a szakértelem. A mi oldalunkon, mozgalmi oldalról pedig az a helyzet, ugye, hogy a törvények megfelelőek és jók is, és választhatnak a munkavállalók képviselőt, munkavédelmi képviselőt. De ez önmagában kevés, hogy valakinek azt mondják, hogy na, akkor te képviseld ezt, hiszen ehhez szaktudás kell.
Pedig általában így
szokott. Így van, és az az igazság, meg kell mondanunk, hogy az elmúlt 20 év alatt bizony kikoptak a rendszerből azok a régi kollégák, akik hagyományosan ezt a tevékenységet a szakszervezeteken belül is csinálták, értettek hozzá, elszántak voltak, ráadásul hivatástudattal csinálták, amit csináltak, meg kell mondanunk, hogy részben kiöregedtek, részben pedig hát a vállalkozásokba mentek át, és azt tapasztaljuk, hogy bizony nekünk is fel kell készíteni azokat az embereket erre a munkára, akiket végre sikerül rábeszélnünk, hogy hát a többiek érdekében vállalják el. Ez az egyik. A másik pedig, ami nagyon fontos, és amit István is mond, ez a bizony balesetbiztosítási ág. Ennek már nagyon régen nekiestünk, tulajdonképpen nyilvánvaló közösen ezt is elhatároztuk, megnézzük szakmailag még egyszer, hogy hogyan működjön, de tulajdonképpen van egy kidolgozott rendszere ennek. Egyfelől nem mi találtuk ki. Mindenki elismeri egyébként ennek a logikus voltát. Egy probléma van, hogy annak ellenére, hogy erre kötelező országgyűlési határozat született már jó régen, és a KÖP kormányprogramban is benne volt, hogy meg kell csinálni, de miután ez érinti a társadalombiztosítás egész rendszerét, és ugye emlékszünk arra, hogy mennyi zűr volt az egészségbiztosítási ág átalakítási ötletei környékén, igen, ezért sajnos áldozatul esett ez az elképzelés, és mi azt gondoljuk, hogy minden kormányzati ciklusban, tehát az előttünk állóban is, nekünk kötelességünk az, hogyha meg vagyunk róla győződve, hogy ez egy jó megoldás, akkor ezt nekünk következetesen képviselni kell, és ha közösen képviseljük, azt gondoljuk, hogy annak sokkal nagyobb ereje van, mint hogyha külön-külön próbálnánk eredményt elérni.
Meddig tart ez az akcióprogram, illetve milyen eredményeket várnak tőle?
Ennek a közös nyilatkozatnak nincsen határideje. Az aláírás percétől kezdve kezdődik a munka, és folytatódik egészen addig, ameddig egy következő fel nem váltja hitünk szerint ezt, ami az új, korszerűbb tartalomhoz igazodik. De inkább azt a kérdést tenném fel, hogy mi a csodáért áll össze egy munkáltatói szervezet és egy munkavállalói szervezet azért, hogy közösen egyfajta dologért fellépjen a munkavédelemért. Ez az egy dolog pedig az, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatok mindkét szervezet számára igen fontosak. A munkáltatói szervezet számára azért, mert a fekete munka nekünk rontja az esélyeinket, a piaci lehetőségeinket, azokat az árakat, amiket el tudnék érni akkor, hogyha mindenki szabályosan dolgozna
tehát
a piacon,
ez a közös
és
pont.
Mindenki megfizetni a járulékokat, míg a szakszervezetek számára az a fontos, hogy a munkavállalói a rendezett munkaügyi kapcsolatokban megkapják a bérüket, legyen jogbiztonságuk, pénzügyi biztonságuk, munkabiztonságuk, egészségbiztonságuk. És hogyha ezeket sikerül közösen megcsinálunk, ez a közös érdek, akkor onnantól kezdően tudjuk pontos, hogy ez nem csak ennek a két szervezetnek a munkabékét, és nem csak ennek a két szervezetnél levő munkáltatókat és munkavállalókat szolgálja, hanem az egész országban a munkabékét szolgálja.
Remélhető-e ennek alapján felmerül a kérdés, hogy más munkaadói szövetségek is követik majd a példájukat?
Majdnem biztosak vagyunk benne, hogy igen, hiszen a nyilatkozatban sem zártuk ki, hogy minden szervezetnek támogatjuk ez irányú tevékenységét, amennyiben csatlakozni kívánnak ehhez a nyilatkozathoz. Nem szeretnénk azonban parttalanná tenni, nem szeretnénk kiüresíteni ezt. Csak azért ne csatlakozzon hozzánk senki sem, hogy a neve benne legyen.
Igen, ez a lényege a dolognak, hogy nem a gesztusok a fontosak, hanem a konkrét cselekvés. És azt gondolom, hogy ha mi konkrétan elkezdünk dolgozni, ennek eredménye van, és aki hajlandó velünk együtt tenni ezekért az ügyekért, természetesen minden ajtó nyitott.
A munkahelyeken lévő szakszervezetekhez mikor fog ez elérni? Tehát konkrét megnyilvánulásaival mikor találkozhatunk?
Hát elsősorban akkor találkozhatnak majd a munkahelyeken a kollégáink, amikor ennek az együttműködésnek a keretében azok a képzési alkalmak, azok a tájékoztató rendezvények, illetve hát reményeink szerint többféle formát szeretnénk ennek adni. Ezek eljutnak hozzájuk, hiszen szokták mondani ők a célközönség, tehát nekünk itt egymást nem kell erről meggyőzni, sőt ugye a két szervezet munkavédelmi ügyvivőinek nem kell ismeretet cserélni, hiszen nap mint nap együtt dolgoznak most már két évtizede legalább az országos érdekegyeztetésben, hanem pontosan az a lényeg, hogy ez ott jelenjen meg a munkahelyeken, a vállalkozás soknál, illetve a szakszervezetek és a munkavállalók körében.
Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondták az elmúlt negyed órában Pataki Péter, az MSZOS elnöke, és Mandrik István az MGYOSZ képviseletében volt a vendégünk, akikkel arról beszélgettünk, hogy a munkabiztonság és a munkaegészségügy javításának érdekében közös nyilatkozatot írt alá két szervezet.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
És ezzel mai műsorunk végére értünk. Az elhangzott beszélgetések az Európai Unió és az Európai Szociális Alap segítségével készültek, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján és a www.vds.hu internetes oldalon is. A mai műsor szerkesztője Sós Éva, munkatársaim Burger Lajos és Rózsahegyi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom Önöket.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. Klubrádió, a szabad adó. Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgetőtársa
Vicsek Ferenc.
Jó napot kívánok, ma beszéljük meg, hogy sok tettes társa van Magyarországon a magányos gyilkosoknak, ezt írt a Ladányi János, szociológus a roma helyzetről a Népszabadságban egy korábbi tanulmányának rövidített változatában. Semmit nem érnek az elszigetelt reformok és a gazdasági növekedés sem oldja meg a kiterjedt strukturális válságokat. Erről is beszélgetünk majd a szerzővel. Beszéljük meg, hogy mekkora Magyarországon a barna veszély. aki hallotta ma reggel a Klubrádióban Garas Dezsőt, abban felrémlik, hogy talán nem csak az idősek számára elég ok a félelemre az, hogy az indulatokat szítják a politikai haszonlesők. Ki mire emlékszik a múltból, hogy akkor mennyire lehetett előre látni, hogy elvadulhatnak a tömegek? Beszéljük meg azt is, hogy mire alapozza a Fidesz a rendkívüli eladósodást. Honnan tudják, hogy csontvázakat fognak találni a szekrényben? Ki vezényli majd a teljes morális megújulást, amit már most ígérnek? Milyen mély morális átalakulásra ad felhatalmazást a választás? És végül beszéljük meg, hogy jót tette a szocialistáknak a Gyurcsány beszéd. Már Lendvai Ildikó is Fidesz Jobbik tengerről beszél, Orbán Viktor viszont élesen támadta a Jobbikot a Blicknek adott interjújában, arra is figyelmeztetve, hogy a botrányokkal terhelt Jobbik ellophatja a fiatalok álmait. Ezek szerint nem a Jobbik céljaival van a baj. Várom önöket a hírek után.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
Jó napot kívánok, a közlekedési híreket Irimiás Alice.